Az atyas fiú, szent lélek, szent háromság egy igaz Isten nevében. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztusom, szívem szorong, mert hallom, hogy nékem is azt mondod, mint akkor a Genezáret tavának partján a te tanítványodnak. Adj nekik enni. Én pedig csak azt tudom mondani, hogy mi az ennyi népnek, ami nekem van. Ez a két nyomorult fáradt halacska, és az a pár darab terítjában fáradt kegyér. Uram, néked van hatalmad arra, hogy a keveset megsokasítsad. És a kevésnek itt kevésből sokakat jól lakasszál. Nyomorult két kis pilléremet beteszem ennek az eszének a tarsajébe. Áldó kezed nyugodjon meg rajta, és sokasítsd meg. Legyen elég mindenkinek. És legyen elég ahhoz, hogy szívünkben feltámadjon a vád. Királlyá Jézust koronázzátok. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten ígéjét. Megíratta számunkra szent lelke által Lukács evangéliumának a 21. fejezetében az első 4 versben a következő képpen. És mikor feltekintett, látta, hogy a gazdagok hányják az ő ajándékaikat a perseóba. Látta pedig a szegény özvegyasszonyt is, hogy abba két pillért vesze, és mondta, igazán mondom léktek, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet vette, mert mind ezek az ő szoros megidvől vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegény szégéből, minden vagyonát, amilyen volt, odavető, ez a szent lesz-e. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úrban, van valami belső hűvődozás. Majdnem azt lehetne mondani, hogy valami iszonyodás, ami szívünkben, attól, hogy a szent dolgokat a materiális dolgokkal összekapcsoljuk. Ezért olyan fények mindig az egyház arra, hogy amit csinál, annak ne legyen semmi fényt szaga. Azt mondják, és az írások ezt is tanúsítják, hogy Jézus Krisztus soha nem vett pénzt a kezébe. Akkor is, amikor például a nagy kísértő kérdést feltették végül, hogy kell a császárnak adót fizetni, nem ő vette a kezébe, hanem mutassatok egy adópénzt. Ezt mondotta a kérdezőknek. Akkor, amikor az úgynevezett templom adót, mai nyelven szólva az egyházi adót kérték tőle, akkor sem nyújt hozzá a pénzhez, hanem Péternek parancsolta meg, hogy fogjon ki egy halat, annak a szájában fog majd pénzt találni, azzal fizesse ki az egyházi adót. Van ebben valami, ami helyes? Nyilvánvaló dolog az, hogy akkor, amikor a testnek és a léleknek a kérdései kerülnek szembe, hogy akkor a lélek több, mint a test. És akkor, amikor a szent dolgokról van szó, akkor minőkünk nem szabad engedni azt, hogy a szent dolgokból üzletet csinálunk. Ez mind így igaz. De testvéreim, a dolgoknak a teljes úgynevezett ellelkesített szítése, amikor az ember azt gondolja, hogy az Istennek a népe, az nem a szent korában járó sereg, hanem valami láthatatlan angyalszárnyon lebeg a föld és az ég között, az megvisel. Az Istennek is szüksége van pénzre. És az anyagiak, azok olyan életkeretek, amelyeket az Isten sem rúg fel akkor, amikor az ő céljait valóra akarja válni. Ezért van az, hogy vannak nagyon sokan, akik a perselyt olyan valaminek tekintik a templomban, ami igazán nem a templomra való. Vannak olyanok, akik ott azt a kellemetlen és bántó példát használják, hogy ez majdnem olyan, mint mikor egy előadás után a cigányok tányérozni mennek, és kérik az oborusukat a muzikáért. Nyilvánvaló dolog, hogy ebben a beállításban semmiképpen nem áll meg a helyzet. De hogy mondom, van sok olyan ember, aki a perselyt legfeljebb, mint egy szükséges, rosszat hajlandó megkívülni a templomban, az egészen bizonyos. Pedig a perselyt az nem a materialista korszak találmánya. A perselyt nagyon régi eredetű. Először a Bibliában a Királyok II. Könyve 12. fejezetének a 9. versében olvasunk róla, amikor Joás királynak az idejében a megromlott templomnak a helyrehozatalára nem gyűlt össze elegendő pénz, akkor maga a király parancsolta meg Jójada papi fejedelemnek, hogy készítsenek perselyt a templomba. A Heródes féle utolsó templomban, amely Jézus Krisztusnak volt a temploma, már a feljegyzések szerint 13 perselyt állott, különböző szentcéloknak a szolgálatában, mindegyikre rá volt írva az a cél, amelynek a szolgálatában áll. Ezek a perselyek az asszonyok udvarában voltak elhelyezve, trombita formájuk volt mégis. Egy ilyen persely volt az is, amelyik szóra a felolvasott szentsége, amelyik mellett Jézus megállt és nézte, hogy miként tekik az Isten tiszteletre távozó emberek a perselybe, az ő kisebb, nagyobb adományaikat. Álljunk testvéreim mindenek előtt ennél az egyszerű szónnél, hogy Jézus Krisztus a perselyt a templomhoz tartozónak tekintette. Mindent, amit ő nem tekintett a templomhoz tartozónak, az ő kiszervette a templomból, ő kihánta a templomból, még ha galambketeres vagy pénzváltó asszal is. A világ vasárnapi nagy templom tisztításkor szent szenvedéllyel szállott szembe mindennel, ami az imádságházát a leprobbarlangjává változtathatta volna. De a perselyt nem távolította el a templomból. Sőt, a perselyt arra méltatta, hogy mellette megálljon, és figyelemmel kísérje a perselyt szolgálatát. Ebben benne van, testvéreim, annak a megállapítása, hogy a perselyt nem csak a templomhoz tartozik hozzá, mint annak egy tartozéka, mint azoknak az anyagi feltételek biztosításának a forrása, amelyek nélkül Isten népe, az egyház, a maga szolgálatát ezen a földön elvégezni nem tudja. Hanem ez azt is jelenti, hogy a perselyezés az bele tartozik az Isten tiszteletbe. Az tehát nem valami olyan figyelő, amelyik szükséges rossz, hanem az éppen olyan szerves tartozéka az Isten tiszteletnek, mint akár az oltári szolgálat, vagy a szentségek kiszolgálása, vagy az igazhirdetésnek a munkája. Isten tisztelet az adakozás, és az adakozás szerves része az Isten tiszteletnek. De akkor, amikor ezt megállapítjuk testvéreim, akkor egy lépéssel tovább kell mennünk. Az a tény, hogy Jézus figyelemmel kíséri a perselyt szolgálatát és a beléje dobott adományokat, az minőtünk elviti jelentést tesz más vonatkozásban is. Elviti jelentést tesz a vagyon vonatkozásában is. Tehát nem csak azt mondja meg, hogy a pénz és az Isten ügye miképpen kapcsolódik össze, hanem beszél minőtünk arról is, hogy a pénz, a vagyon és az ember, a birtokos és a birtok miképpen kapcsolódnak egymáshoz. Tudjuk nagyon jól, hogy általában két olyan felfogás van, amelynek a csoportjába ebből a kérdésről alkotott minden erdi véleményt bele lehetett csoportosítani. Az egyik azt mondja, hogy magán tulajdon. A másik azt mondja, hogy csak tulajdon. Az egyik arra hivatkozik, hogy én dolgoztam meg érte, én verítékeztem érte, az enyém. Természetes dolog, itt nem tisztességtelen úton szerzett magántulajdonról van szó. A másik, az pedig arról beszél, hogy semmi sem az egyéné, hanem a nagy kollektívumé, az emberiségé, a társadalomé, az országé, a hazáé, az államé. És ennek kell a felügyeletet gyakorolni, és ennek kell az intézkedéseket foganatosítani. Hiszen időben mind a két álláspontra lehet találni olyan időket, amelyek ezt a véleményt alátámasztják. Azonban testvéreim, világosan meg kell azt is látni, hogy Isten igének mégis az alapvető felfogása, elvi felfogása erről a kérdésről az, hogy mindaz, amit vagyonnak nevezünk, az nem az egyéné, az nem a közé, hanem az az Istené. Ez a Biblia álláspontja. És akkor, amikor a Biblia azt mondja, hogy az Istené, akkor az azt jelenti, hogy mindenki, akinek a tehetségében van valami ebből a földi vagyonból, legyen az akár egyén, akár pedig közület, akár állam, akár tárgyalom, az mind csak sátára az Isten tulajdonának. Megbízott ez eléje, akinek felelni kell azért, hogy mit csinál a pénzével. Mert Jézus beleszól azzal, hogy mit csinálunk, a pénzünkkel. Az a mozdulat, amelyel ő megáll a templom ajtón kifelétől dúló hatalmas néptömegben, és tényleg állva a perselj mellett nézi a perselyt, és véleményt mond azokról, akik a perselyben az ő adományaikat beteszik, ez mutatja azt, hogy Jézus Krisztus jogot formál magának ahhoz, hogy beleszóljon a mi pénzügyeinknek a kezelésébe. Ez olyan magától értetődő, hogy a Jézus beleszól a bevételeinkbe. Nem kell különösképpen magyarázni azt, hogy az Isten igéje mi a határozottan elítél minden munkanélküli jövedelmet. Az Isten igéjében benne van az, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyéb. Azt sem kell különösképpen magyarázni, hogy akkor, amikor a tíz parancsolatban benne van a lopás tilalma, akkor ez nem csak a lopásnak azt a formáját tiltja, amelyben az ember jogtalanul, arattomos módon vagy erőszakosan elveszi a más tulajdonát, belenyúl illetéktelenül a más zsebébe, hanem ebbe beletartozik minden olyan jövedelem, amelyet én a mások verítéke árán a magam kényelmére szerzek. Ezek nem viták, kérdések, olyan ember előtt, akik az Isten ígéjéből él. Ellenben annál több ellenszegülést talál az ember akkor, amikor arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus bele akar szólni a mi kiadásainkba is. Márpedig nem látod, hogy akkor, amikor Jézus megáll a Jeruzsálemi templomban a perselj mellett, és nézi, hogy az emberek mit tesznek be a perselybe, akkor ő beleszól a mi kiadásainkba is. Én nem tudom, testvérem, hogy vajon, ha te könyvet vezetnél, úgy, mint egy vállalat könyvet vezet a maga bevételeiről és kiadásairól, és ezt a könyvet odaadnád a mérünk Jézus Krisztusnak a kezébe, a maga piros szerizájával hány bevételi tétet kérdőjelezne meg, és még több hány kiadási tétet kérdőjelezne meg, és kérletéges számon azon, hogy miért adtok tényt azért, ami nem kenyér. Nem én mondom, ezt az ajánlás politikán keresztül mondja maga az Isten Jézus. Az erdi kérdésben tehát, amit a perselj prédikál minőként, benne van az ismétlen, hogy minden vagyon az Istené. De testvérem, Istennek az ígéje arról is beszél minőként, hogy ha a mi testünkbe is adja Isten, és ha majd egyszer a végén kell is minőként leszámolni, ő időközben is kifejezem ki magamat, jobb elismeréskönyvben követel, mit élünk, a pénzügyből bizonyos hányat. Az Új Testamentum egész világosan megmondja, hogy Isten, ami pénzünknek a tizedét, zöldjén a maga számára, és az ő ügye, az ő országa, az ő egyháza számára követeli mit érünk. És megmondja azt is, hogy ez nem elodázható követelés, hanem az olyan követelés, amelynek ez a neve, hogy zöldje, ami azt jelenti, hogy mindent megelőz. Mindent megelőz. Az az ember, aki talán egészen komolyan szeretné venni Istennek ezt a parancsát, és a maga jövedelméből a tizedet, tényleg a jövedelme tized részét az Isten céljaira akarja odaadni, és elkezd a hónap elején csinálni egy költségvetést, és így kezdi. Házbérre ennyi kell, piacra ennyi kell, tüzelőre ennyi kell, ruhára ennyi kell, tandíjra ennyi kell, a gyerekek betegségére ennyi kell, előlegbe vásárolt dolgok törlesztésére ennyi kell, és akkor azt nézni, hogy mit az Istennek valami, akkor semmi nem jut az Istennek. Ha az Istent a havi költségvetésünk utolsó tételéül hagyjuk, akkor semmi sem jut még. Ezért követeli ő azt, hogy a zsenge a tized. Tehát ez az első tétel. A tized része a jövedelmemnek, az első tétel, amivel nem rendelkezem. A többi azután jön. Lehet, hogy nem fog mindenre jutni, amire beterveztem. De nem az Istenem spórolok, hanem másik spórolok. És itt meg kell mondanom, testvéreim, nézzek azt, hogy az írás tanúbizonysága, de a saját tapasztalatom és sokunknak a tapasztalata alapján csak azt tudjuk mondani, hogy kétkezdétek mindig ennek a kérdésnek az elintézését, mert különben szórul járunk. Ami Istenünk, testvéreim, drága, jótívű és kegyelmes mennyei atya, sok mindent meg tud minőtünk bocsátani. Nagy bűnöket is meg tud minőtünk bocsátani. Hiszen a teljes arról beszél minőtünk, hogy a kiabérét is ezért hívatta. De a jogát nem hagyja, testvérem. A jogát az Isten nem hagyja. Ez a tapasztalatunk. Ez azt jelenti, hogy ami az övé, azt ő megköveteli magát. Ahogyan Jézus azt mondotta az adópénz nagy kérdésénél, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré, de adjátok meg az Istennek azt, ami az Istené, ezt az Isten egészen komolyan veszi. Ha mi az Istentől elvonjuk azt, ami az övé, akkor ő azt behajtja rajtunk. Nem tapasztaltak szemben soha azt, testvérem, hogy akkor, amikor felhűlt lelkedben, a Szentlélek emlékeztetett téged erre, valami olyan ügy, valami olyan szent gondolat, amelyre szerettél volna valami áldozatot hozni, aztán elkezdtél számolni, hogy erre kell, arra kell, amarra kell, és a végén nem jutott semmi, és megnyugtattad lelkiismeretet azzal, hogy úgy szerettem volna, de kénytelen vagyok. Ilyen élet, két élet szeretek között kell élnem az életemet, bár mennyire szeretném is, nem tudok rá semmi összeget kitakítani. Akkor az Isten azt behajtotta rajtad. Jöttek olyan, így mondom, tervem kívüli kiadások, amiket nem terveztél be. És ki kellett kitetni, és elő kellett teremteni rá a pénzt, ha törött, ha szakadott, nem lehetett kitérni előle, és másik kellett megkoplalni, vagy másik kellett megrongoskodni. Az Isten váltotta a maga kutatót. De ha most valakit ez arra indítana, testvéreim, hogy ettől való félelemben siessen, mindig legelső meg a tizedet lerólni, arra annak csak azt tudom mondani, hogy ezt a kérdést a törvény ördemszerző gondolatával minőtünk elintézni nem szabad. Jaj, minőtünk testvéreim, ha erre mi úgy nézünk, mint egy jogi esetre, ha megkapjuk az adófizetésünket és kifizetjük az adónkat, és ezzel eredetesünk állampolgári kötelességeinknek. Nem, ez mindig hála áldozat. Ez mindig a szívnek önfénykessége. Ez mindig valami olyan, amit felhél adunk arra, aki mindent odadott éreztünk a Golgotán. Aki gazdag lévén szegényé lett éreztünk, hogy mi az ön szegénysége által meggazdagodjuk. És most furcsa dolgot mondok tovább. Azt kell mondanom testvéreim, hogy azok pedig, akik ezt engedelmesen gyakorolják, és az Isten felügyelete alatt álló szent perselbe, beadják azt, amit az Isten őtőlük, mint minimumot vár, mint jogelismerést vár, azok megtapasztalják azt, hogy az Isten nem lehet megajándékozni. Megtapasztalják valami egészen csodálatos módon azt, hogy az Isten nem lehet megrövidíteni, ő behajtja rajta. De az Isten nem lehet megajándékozni, mert ő visszaadja őket. Akkor, amikor Izrael népének az életében olyan nagyon nehezen ment ez a kérdés, és az anyaszentekház ugye sok szenvedés és nélkülözés kellett, hogy elhordozzon, Malakiás próféta könyvének az írása idején, akkor Malakiás prófétán keresztül így szól a harmadik fejezetben az Isten. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregenek ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Avagy az ember csalhatja-e az Isten, ti mégis csaltatok engem. És azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóban. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem a nép egészben. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a szeretetnek ura. Ha nem nyitom ő meg néktek az eget csatornáit, és ha nem árasztok ő reátok áldást bőségesen, és megdorgálom érettetek a kártevét, és nem vesz ki el kérdeket gyűjtők, de a szeretetnek ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánzott szolgó lesztek ki. Azt mondja a szeregetnek ura. Ezt mondja, és ezt csinálja a szereget ura. Vannak emberek testvéreim, akiket nem lehet megajándékozni. És ezek közé tartozik a nem ember, Isten. Isten nem fogad el tőlünk ajándékot. Kamatos, kamatos túl adja vissza minőtünk. Ismétlen, jogait nem hagyja. Kivetelését rajtunk behajtja. Ajándékainkat kamatos-kamatos túl visszaadja. Testvérem, te ezt megint üzleti számításból akarod csinálni, és azt mondod, hogy ez egészen jó üzlet. Hát miért ne adjak én akár nem tizedet, akár az ötvened részét, a terét odadom az én jövedelmemnek, hogyha az Isten kamatos-kamatos túl visszaadja én nékem. Testvéreim, Istennel nem lehet üzletet kötni. És az, aki az Istennel akar üzletet kötni, az mindig ráfizet. Ráfizet azért, mert az Isten, aki nem megajándékozható, meg sem veszvegethető, be sem csapható, és vele üzletet embernek nem tanácsos kötni. Ezeket kellett elmondanom, testvéreim, akkor, amikor maga a fény előtt álltunk meg, hogy Jézus megáll a perselybnél, és nézi az emberek pénzzel való bánásmódját. Ebből most hozzátartozik, ehhez hozzátartozik az is, hogy tehát Jézus ma is nézi azt, hogy te mit csinálsz a pénzeddel. Nézi, és amint nézi, megjegyzéseket tesz rá. Tehát akkor, amikor te akár a templom perszejébe teszed be az adományodat, akár a pénzbeszedének fizetett ki a te egyházi önkéntes hozzájárulásra, akár valamilyen szent célra odadod a te ajándékodat, akkor tudnod kell azt, hogy a Jézus Krisztus szeme rajtad van. És most figyeljük meg ebből a történetből, hogy Jézus Krisztus hogyan néz arra, amit mi a pénzünkből, anyagi dolgainkból az Ő Szent Igére fordítunk. Ő jól látja a kérdést numerikusan is. Ez azt jelenti, hogy ő megállapítja, hogy sok gazdag ember sok nagy pénzt tesz bele. De nem így méri, hanem egészen másképpen méri. Nem azt nézi, amit a perseibe teszünk, hanem azt számolja meg, ami a zsebünkbe marad. Figyeld meg! Akkor, amikor a gazdag emberek elmennek és beteszik a maguk nagy óvulusait a perseibe, akkor Jézus azt mondja, hogy ezek sokat adtak, de az ő felszlegükből adtak. Nem látod, hogy nem azt nézi, hogy mit tettek a perseibe, hanem azt nézi, hogy mi maradt nézik a saját szóljait. És akkor, amikor eljön az a szegény asszony, és talán a kecskemélye kicsőből bontogatja ki a maga két kis pillérkéjét, és azt teszi be a perseibe reszketőkézzel, akkor Jézus megindult szóval mondja, hogy ez adott a legtöbbet, mert ennek kevélyeke maradt. Ez mindezőt odatta, amilyen volt nélkül. Vajon tudod-e te testvérem így nézni? Nem numerikusan, nem a szám szerint, nem az összeg lettára szerint nézni az, amikor az Isten országa szent igére, annak anyagi feltételei és életkerete biztosítására ajándékozol, hanem tudod-e úgy nézni, ahogyan Jézus nézi, mi marad nékem? És Jézusnak ez az joga van. Joga van testvéreim azért, mert az Isten is úgy szeretett, és úgy áldozott érettünk, hogy néki semmi sem maradt. Akkor, amikor a mennyből válságunkra lekülte egy fülött szent fiát, akkor az egyetlenet tűzte le. Neki nem volt több, csak az az egyetlen egy. Angyal volt néki 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000. Nem azok volt tűzött, hanem az egyetlen egyet a fiát tűzte le. Mindent odadott. Fia nem maradt néki több. Üres maradt ebben a tekintetben a mennyi ő körülötte. Az atyának semmije sem maradt. Mindenét odatta néki. Nézd meg Jézus Krisztust! Jézus Krisztus semmit nem hagyott meg magát. Mindenét odatta életünk. Nem csak az életünk, hanem többet mondok, az üdvösségét is odatta mi életünk. A mennyországot adta oda mi érettünk akkor, amikor mi érettünk és mi helyettünk vállalta az elkárhozásnak, az általa elszenvedett elkárhozásnak személyesen vállalt rettenetes sorsát. Semmilyen nem maradt néki.
Milyen volt néki? Tanítványai meg Istene. Tanítványai mind elhagyták, ruháját elkobozták és szétosztották, és még Isten is elhagyta őt a kereszten. Ebben a nagy kifosztottságban kiáltott fel a kereszten így: én Istenem, miért hagytál el engem?
Az a Jézus Krisztus, aki így hozott értünk áldozatot, annak a Jézus Krisztusnak, akinek senkije és semmije nem maradt, mert minden a miénk lett. Annak a Jézus Krisztusnak joga van megnézni azt, hogy mi marad neked meg, amikor te a te hála áldozatodat én nékem leadod. De van a perseinek még valami más prédikációja is, testvéreim. A perseinek nem csak ilyen vizsgáztató prédikációja van, nem csak ilyen kellemetlen, számtalan feladatokkal megterhelt prédikációja van, hanem van a perseinek valami öröme is. Az a tény, hogy Jézus Krisztusnak a szeme megáll ezen a szegény özvegyen, és szóvá teszi az ő két kimérét a tanítványok előtt, és megmondja nékik, hogy bizony mondom nékik, hogy ez az asszony többet adott hozzám, mint a többiek, mert ez mindenét odaadta, akkor ebben benne van az, hogy az Úr Jézus Krisztus valami csodálatos belső örömmel, megmelegedő szívvel nézi ennek az asszonynak az áldozathozatalát. Testvéreim, mert Jézus ezen méri meg, ezen a gyakorlati dologon méri meg, hogy mit ér ő nélkünk. Olyan sokan vannak testvéreim, akiknek Jézus Krisztus nem él legfeljebb 10 pillanat. És milyen sokan vannak, akiknek nem ér többet Jézus Krisztus, mint esetleg 10 forint. Ő azon méri meg, ezen a gyakorlati dologon méri meg azt, hogy mit érünk élni. Természetes dolog, hogy itt is lehet képmutatóskodni, de nem lehet képmutatóskodni úgy, ahogyan Jézus nézi, hogy nem azt nézi, amit adok, hanem azt nézi, amit meghagyok magamnak. Ez az, ami az Úr Jézus Krisztusnak a szívét megmelegíti. Mert higgyétek el, hogy nincs nehezebb fájdalom ezen a világon, mint amikor az ember a hiába valóság fájdalmát kénytelen elhordozni. Olyan borzasztó dolog az, amikor valaki dolgozik hiába, szeret hiába. Nem véletlen dolog az, hogy az ókor alvilági szenvedései között is egyike volt a legnehezebb szenvedéseknek a hiába való munkának a büntetése. A danaidákor üres hordója, amelybe hordhatja egy örök életen keresztül a vizet, és soha meg nem terít, és soha vége nem lesz, mert mindig üres marad. Ó, mennyit kellett, testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak ezt elhordoznia. A hiába való munka és a hiába való szeretetnek a fájdalmát. És ezért érezte ő valamilyen csodálatosan megmelegedő szívvel az emberi szívnek minden feléje való megmozdulását, mert Jézus vágyódott azután, hogy szeressék őt, és hogy ezt a szeretetet valamiképpen megmutassák. Nézzétek, ezért vette ő védelmébe Máriát akkor, amikor a Betániai hajlékban a megfőtnek a kezdetén a drága nárdus olajat kiöntötte, összetörte az alabástrom szerencét, és megkente bele a Jézus lábát. Ezért vette védelmébe minden számító Júdással szemben, és ezért mondotta, hogy amíg ezzel a világon az angélinak hirdetni fogják, addig ennek az asszonynak a nevét is hirdetni fogják mindenkoron. Az én temetésem idejére tartogatta ezt. Nem ez az egyetlen olyan mozdulat, testvéreim, amelyik minőtünk arról beszél, hogy Jézus mennyire vágyódik azután, hogy emberek, szeressetek engem, szereljetek valamit arra a szeretetre, amit én berekiáltok ebbe a világba, arra a szeretetre, amelyet a szívem beledobom, a vérem megtecsékel, szereljetek valamit reá. A legmegrázóbban talán ott mutatkozik ez, amikor a Getsemáné kertjébe mennek, és ott azt mondja a tanítványainak, hogy maradjatok itt, és vigyázzatok én velem, amíg én elmegyek és imádkozom. Aztán elmegy pár lépésre tőlük és imádkozik. Hát mondjátok, testvéreim, hogy mit tudott volna az a 3 oszlopapostól, aki a legközelebb volt ott a Jézus Krisztushoz, pár lépésre volt tőle, mit tudott volna rajta segíteni? Hát jelentett volna az ő ébrenlétük, jelenlétük a Jézus Krisztus számára valami erőt. Tudtak volna ők valamit mondani Jézus Krisztusnak az ő megtisztosodásában, az Atya akaratával. Vagy tudták volna a könnyeit letörölni, vagy a véres verítékét felszárítani. Jelentett volna egyáltalában ennek a 3 tanítványnak az ébrenléte valamit a Jézus Krisztus számára. Ne te felállj rá, testvérem! Maga az Úr Jézus Krisztus felel rá, aki amikor visszamegy és alva találja a tanítványait, szemrehányást tesz nékik és felkölti őket, így nem tudtatok velem vigyázni, csak egy órád is. Testvérem, hányszor van az, hogy a beteg gyermek, akkor amikor felfeljed a láz álmában, akkor kinyújtja a kezét, és keresi az édesanyja kezét. Ha megtalálja, akkor befordul és alszik tovább. Ha nem találja meg, akkor felsír. Hát mit jelent neki az édesanyja jelenléte? A lázát nem tudja csökkenteni, a fájdalmát nem tudja helyette magára vállalni, de a jelenléte! Az, hogy valaki virrat velem, valaki törődik velem, valaki szeret engem, az jelent az ő számára nagyon sokat. Nézd az a Jézus Krisztus, akinek a szíve azután vágyódott, hogy emberek legalább egy óráig legyetek ébren, éd velem, és imádkozzatok én velem együtt. Az a Jézus Krisztus, aki olyan hálás volt azért, amit Mária ott Betániában az ő temetése előtt vele cselekedett, az a Jézus Krisztus mostan odalép eléd. Nem úgy, mint üzletember, nem úgy, mint jogainak végrehajtója, követeléseinek a behajtója, hanem odalép felidéd, mint egy fájdalmas szívű valaki, aki azt mondja, a persely mellett is azt mondja, hogy szeretetek engem. És ezért olyan nagy öröm néki az, amikor azt látja, hogy az emberi szívnek a szeretete ajándékban próbál megmutatkozni, mert a szeretet az mindig ajándékozni akar. Az a szeretet, amely csak kapni akar, az nem szeretet, csak az szeretet, amely mindig adni, adni, ajándékozni akar. Így áll felénk ezen az estén is a mi Urunk Jézus Krisztus, aki gazdag lévén szegényé lesz érettünk. És így várja mi tőlünk, hogy tudunk-e mi szegényé lenni azért, hogy ő legyen gazdag dicsőségben ezen a világon. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk a néked, Urunk Jézus Krisztusunk, a te csodálatos nagy szeretetedért, amellyel bennünket szerettél és szeret mindenkoron. Ó, mennyire nem vagyunk mi szeretetre méltók, sőt, mennyivel inkább vagyunk méltók arra, hogy elfordulj mi tőlünk, a szívedet megkeményítsed, és azt mondod, hogy nem törődöm veled. Köszönjük néked, hogy te mindent odaadtál érettünk. Hogy szereteted nem volt szívbe zárt érzés csupán, még csak meleg kimogató szó sem, még csak segítő tél sem, hanem mind ennél több a te szereteted áldozat volt, odaadtad magad egészen. Ennek a világ gyomorúságának a perseibe bedobtad a szíved szánalmát, a kezed követővé erejét, az elméd bölcsességét, odaadtál mindent. Az atyádat is odaadtad mi életünk. Az Istenedről is lemondtál azért, hogy nekünk legyen atyánk és Istenünk. Az üdvösségedet is beletetted a perselybe azért, hogy nekünk, a miénk legyen az üdvösség. Úrunk Jézus Krisztusunk, hogy tudjuk mi ezt te nézel meghálálni? Bocsásd meg mi nékünk, hogy mi olyan Júdás lelket vagyunk. Így fogunkhoz verünk minden garast, így akarunk spórolni te rajtad, amikor te soha semmit nem vontál el mi tőlünk. Ó, kérünk téged, tedd előttünk igen nagyjá a te áldozatodat, és tedd előttünk igen kicsinyé a mi áldozatunkat, és engedd meg azt, hogy hadd tudjunk mi örömet szerezni te néked azzal, hogy szeretünk téged, Jézus. Szeretünk téged ajándékozó szeretettel, és boldogok vagyunk, hogy adhatunk neked valamit. És köszönjük neked, hogy azt elfogadod mi tőlünk, és nem dobod vissza mi nékünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy szent igyednek feltételeit emberi anyagi eszközökkel akarod biztosítani, hogy nem onnan az égből hűl alá az anyagi erőknek zápora, hanem hogy azt mi nékünk kell előteremteni. Ó, kérünk téged, Urunk, hogy legyen a te ügyednek mindig itten sok drága lelke, lelkes képviselője, hogy soha se legyen üres a te perselyed, és hogy mindennek meglegyen mindig a lehetősége, amit te itt valóra akarsz váltani. Köszönjük, hogy szeret minket, hogy ajándékozod nékünk önnön magadat, Köszönjük, hogy szabad nékünk felkínálni magunkat te néken. Fogadj el minket, tégy magadévá egészen, maradé nélkül. Semmit nem akarunk magunknak megtartani. Mert mindig baj származott abból, ha valamit megtartottunk magunknak. Mindenem a tiéd, Jézusom, Krisztusom. Amen.